Szeretett testvéreim, Isten igéjét ma este is az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részéből olvasom. A 6-tól jelöltük a 20-ig, de én már a 3-tól hadd olvassam. A 20. verssel bezárulok. Fennállva hallgassuk meg az igét, és Isten szent lelke erejét kérem és kérjük a hirdetéséhez és a hallgatásához. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: ki vagy, Uram? Az így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban: Anániás! Ő így válaszolt: íme itt vagyok, Uram! Az Úr pedig így szólt hozzá: kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik. És látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt: Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben. És ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr: menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment és bement abba a házba. Rátette kezét, és ezt mondta: Atyám fia, Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikelyek estek volna le szeméről, újra látott. Azután felkelt és megkeresztelkedett. Majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia.
Szívem csendben a fura vigyő, Ben az Úrra figyel, kisegi, szívem csendben az Úrra figyel.
Szeretett testvéreim, vasárnap óta visszhangzik a kérdés a szívünkben, hogy helyeden vagy? Szinte súlykolásszerűen mondom, estéről estére, napról napra, Pál apostol megtérése történetén keresztül figyeljük a gyógykezelést, abban a reménységben, hogy amikor véget ér a sorozat, mindnyájan először vagy újra a helyünkön leszünk. A Biblia szerinti helyünkön, az Isten által elgondolt helyünkön. gyógykezeltem, meggyógyítottam helyünkön lévő emberek. Kezdtük ugye, hogy ember, aki nincs a helyén. Csak egy fényképet villant be a Bibliánk. Az első, második mondat az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részéből éppen elég ez a mondat, amit elolvastunk, hogy megy ördökléstől lihegve az Isten embere, idézőjelbe tett Isten embere, mert őt szinte mindenki annak gondolta a környezetébe. Ő is annak gondolta magát, csak éppen még nem volt az Isten ember. És ezért olyan fontos világosan látnunk az ige alapján, hogy Isten embere vagyok-e már? Mert minden embert a teremtés rendje szerint ő Isten emberének teremtett. Nem volt két variáció, hanem az az egy volt, amit a harmadik képen látunk, hogy én vagyok a te urad, te vagy az én küldöttem, az én megbízottam, az én sáfárom, mindent a kezedre bízok, csak te maradj az én kezemen. El ne szakadj tőlem, mert katasztrófa lesz. Elrontasz mindent, körülötted is, és te is megromlasz. Ez a Biblia szerinti helye az embernek, és azért jó, hogy ezt ezerszer látjuk, hogy úgy belevésődjön a szemünkbe, a szívünkbe, a gondolkodásunkba, hogyha álmunkból fölkeltenek is, és megkérdezik, hogy a helyeden vagy, akkor azonnal bevágódjon ki a főnök. Mert látjuk, hogy a helyéről kiesett ember, az főnökösködik. Csak az a másik két variáció van. Földi ember a bűneset óta nem születik úgy, hogy nem e kettő szerint formálódik az élete. Vagy olyan környezetbe kerül, ahol hallja az igét, hallja Isten dolgait, vagy templomba jár, vagy egyéb, lehet, hogy csak formálisan, lehet, hogy igazi szívből, lehet, hogy hívő szülők gyermeke, bárhogy vesszük, ha ez így történik, akkor a középső kép szerint alakul az élete. Az élet körén belül van. Isten, az ő igéje nagyon sok mindent megért, megtapasztal, megtanul mindezekből. De az a kérdés még nem oldódott meg, hogy ki ül a trónon. Mert azon mi ülünk, mégpedig masszívan. Ahhoz, hogy onnan kimozduljunk, ahhoz nagyon nagy dolognak kell történni. Az újonnan kell születni. Ahhoz meg kell térnünk. Az pedig nem úgy van, mint ahogy valaki mondta, hogy én nem tudom, hogy megtértem-e már. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Szinte biztos, hogy nem, mert aki megtért, az lehet, hogy nem tudja ezt a szót. Nekem volt olyan teológus társam, aki egy olyan szorvány gyülekezetben volt, hogy igazából nem nagyon tanították erre a megtérésre, meg egyéb, ami nem azért volt, mert szorvány gyülekezet volt, hanem azért, mert úgy látszik, hogy nem volt ennyire hangsúlyos a lelki pásztora szolgálatában ez, vagy még ő maga sem volt igazán képben, de elolvasta Szabó Imre lelki pásztornak, az én egykori áldott elődömnek, a Fasor lelki pásztorának a tékozló fiú példázatáról szóló ige hirdetés sorozatát. És a teológián mondja nekünk, amikor már úgy a szakszavak is kezdtek összeállni, Hű, ami velem történt, amikor én ott a szénapajtában vagy a padláson olvastam azt az igehirdetés sorozatot. Úgy figyeltem minden, ami végbe ment bennem, az a megtérés. Szóval ugye nem tudtam a szót, de megtértem. Na, ez egészen más, mintha vágom a szót, csak nem tértem meg. Mert a megtérés és a másik képet figyelve látjuk, hogy Jézus keresztjénél történik. Ugye értettük, hogy ahhoz mindig ige kell. A legjobb helyen vagy, hogy hangzik az ige. Ahhoz, hogy a megtérést az Isten elvégezze benned. Olvasod az igét, hangzik. Olvasol, hallgatsz ige hirdetéseket. Annyi lehetőség van most már az interneten át is, meg mindenütt. Hangzik az ige, mint ahogyan megfogan az a kicsi gyermek az édesanyja szíve alatt. Élő mag, és az megfogant, akkor elindul egy folyamat. Azért nem lehet nekünk pszichológiailag gyorsítani ezt a dolgot. Jaj, de most érj meg, de innen ki nem menj úgy. Jaj, de testvérem, én itt hiába ugrálnék, mert ha megfogan az a gyermek, 9 hónap kell jó esetben, hogy megszülessen. Most gondoljátok el, a 2. hónapban van, vagy a 3., és kigyomrozzák az édesanyja szíve alól. Hát abból életképes élet nem lesz. De az is baj, hogyha már régen meg kellett volna születned, mert már mindent tudsz, már mindennel képbe vagy, csak túlhordás megy, meddig? Nekem az életem kockán volt, testvéreim, mert állítólag 1 hónappal hordott túl az édesanyám. Úgyhogy akkor kezdett már zsibbadni a nyelve, akkor azt mondták az orvosok, hogy inkább a gyerek veszem, mint az anyja. Úgyhogy rajtam még most is átfut a hideg, amikor erről beszélek, hogy én itt vagyok, meg az édesanyám is megmaradt. Hogy ezt hogy csinálták, ezt már nem tudom, az Isten hogy csinálta. Mert neki terve volt velem is, meg terve volt veled is, mégpedig az a 3. helyen lévő terv, annak a beosztását, azt majd ő megmondja. Ez az alap. Itt nincs különbség lelkész és nem lelkész között. Nem lehet azt mondani, hát a lelkész az legyen a 3. kép szerint, én meg, hát örüljön a lelkészem is, ha a 2. kép szerint vagyok, és nem az első. Mindnyájunk számára ez az életképes élet. A többi csak vegetáció. A többi az, amit a világ életnek gondol. De micsoda silány a világi elképzelés, testvére. Ne irigyeld őket, ne mondd, jaj, de jó, nekik. Hány hívőtől hallottam, hogy olyan savanyúan beszéltek, hogy hát azért a világ embere sok mindent kipróbálhat. Testvérem, hát olyan akarsz lenni, mint a tékozló fiú bátyja, aki keserűen azt mondja az apjának, hogy itt éltem mindig veled, még egy kecske gidát se adtál. Azt mondja az apja, mi nem kértél? Hát hogy éled a hívő életedet? Savanyú, meg panaszos, meg olyan, hogy hát jó van, azért kihúzzuk, muszáj, azért az Isten mellett maradok valahogy. Hát testvérem, ebből a savanyú uborka reklámból légy szíves kilépni. Hát az Isten boldog gyermekeket akar. Nem happy-ket, de boldoggá tett gyermekeket. Áldottan boldog gyermekeket. Olyanokat, akiknek megéri. Pál apostol már olyankor mondta, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent, amikor jó alaposan elagyabugyálták. Sokszor volt már börtönben, sok minden baja volt. Már hajótörést is szenvedett talán.
látja. Olyan nyereségem van a Krisztus ismerete gazdagságában, nehogy már mi irigykedjünk a világiakra. Testvérem, hát tudod, hogy mit van neked? Hát ha tudod, akkor idézd föl újra, hogy mindennel ellátott, ami erre és a jövendő életre szükséges. Vettük az áhítaton hétfő reggel odabent 1 Péter 1:3-at, az utóbbi idők legnagyobb erejű igéje a számomra, ahol ott van, hogy az ő isteni hatalma mindennel ellátott bennünket, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki az ő dicsőségével és erejével hívott el bennünket. Ez óriási dolog, ha elhív valakit az Isten, ki hív abból a másik kettőből? Teremtő munkát végez az Isten, újjáteremtő munkát, aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúlt, aki még újjá lett minden. Testvérem, ennél jobb pozíciód az életben nem lehet. Vak vagy, süket és eszetlen, ha másokat irigyelsz. Ez az óriási nagy kincs. És láttuk, hogy Jézus keresztjéhez vezet az út, amikor az ige megfogad a szívben. Látom az elveszett voltomat egyszer csak, a bűneimet is, sőt bántani kezdenek, és az egész állapotom olyanná lesz, mint mikor a tékozló fiú azt mondta, hogy itt én elhalok. Rászakadt a nyomorúság. És akkor megérkezett a kereszthez. Ahol már várták. Ugye, hogy várta? Atya, elébe ment. Nem ment el odáig, mert hazazavarta volna a szerető apját. Nem nyöztetjük a mi gyermekeinket, hívő szülők. Képbe vannak ők a maguk módján, meg elvakultak is. Ki kell várnunk, de naponta imádkozunk értük. Már van, mikor azt mondjuk, hogy Uram, hát tudom, hogy nem vagy süket, bocsásd meg, hogy minden nap újra kezdjük, de nekünk annyira fontos, tudjuk, hogy neked is, tartsuk ezt a kontaktust. És az meg rád van bízva, hogy az életemben, vagy majd a halálom után, de hiszem, hogy a te szereteted képbe tudja hozni úgy, ahogy engem képbe tudod hozni. Úgyhogy nagyon nagy dolog, mikor valaki megérkezik a kereszthez, a bűnbatyujával, vagy azzal a tömbbel, ugye, ahogy néztük, hogy oda érkezik, és bűnbocsánatot kap. Teljeset! Nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, Róma 8:1-2, akik Krisztus Jézusban vannak. Nincs vád, nincs kárhoztatás, semmi! Ott van, olvasd el Róma 8. Mert a Jézus Krisztus, ahol élet lelkének törvénye, megszabadított téged a bűn és a halál törvényéből. Tehát a múltad átkerült az ő kezébe. Nem tértél még ott meg? Ott, mikor letetted a batyut. De most térhetsz meg. Ennélkül nincs megtérés. Hogy hagyjuk a múltat. Nem. Tegyük oda. És teljes bocsánatot kapsz, és megnyílik az ajtó, az Isten országa ajtaja a kereszt. hogy te átléphess, és Úrnak és megváltónak befogadhass Jézust. Azaz új főnököt kap az életed. A megtérés, visszatérés. Oda, ahol nem is voltunk sose. De ahol kellett volna lennünk. Csak ugye közben jött a bűneset, és az ember, mint a robbanás, az embert kivitte a helyéről. De a helyünk azért az a hely. Tehát eljutsz oda, hogy új főnököd lesz. Ide jutott el a mi Saulunk is. Egyszerre megváltoznak a dolgok. A legjobb helyzetbe kerül ez az ember. Na nem már, mondhatja valaki. Ilyet kimondani a lelkésznek könnyű innen, lazán mondja a dolgokat, de hát gondoljuk már meg ennek a Saulnak a helyzetét. Hát megy a megbízó levéllel, ott vannak a sameszok, hát ott vannak a bilincsek, fejpénzt kapnak azok a katonák, minden egyes elfogottért. És akkor ez a nyomorult ott van a földön. Megszólal az Úr, hogy hát állj le, koma. Hát miért kergetsz te engem? Ki vagy? Én vagyok Jézus. Hát, hogy el nem álljul ez az ember. Kicsoda? Hát Jézus, akit te üldözöl. Mióta már? Ez a Jézus él. Hát én el vagyok veszve. Hát én rossz úton járok. Hát akkor nekem annyi. De most mit csináljon? Most mondjátok meg. Menjen vissza. Főpapok, sorry, nem csinálom tovább. Hogy nézesz ki? Vagy menjen, hova menjen? Nem is tud, meg van vakulva. Hát elvesztette a szeme világát. Azt olvassuk, hogy kézen fogva vezették be Damaszkuszba. Ennél kínosabb szituáció soha nem volt az életében. És ez a legáldottabb dolog. Mert mit tud kinyögni ez a manusz? Annyit? Mit tegyek, uram? Úgy sajnálom, hogy az új fordításból ez kimaradt. Na de nem a Bibliából, testvéreim. Mert ugye egy-két szó van, amelyik az egyik kéziratban, másikban másképp van, és az új fordítóknál akárhogy nézzük ezt, hogy mit tegyek, uram, nincs ott. Na de ide figyeljetek, hogy ne a levegőbe beszéljek. Apostolok cselekedetei 22. Történt pedig, hogy útközben, amint déltájban közeledtem Damaszkuszhoz, bizonyságot tesz, hirtelen vakító fényesség sugárzott le rám az égből. A földre estem, és hangot hallottam, amely így szólt, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Eddig értettük. Én pedig megkérdeztem, ki vagy, uram? És ő így szólt, én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Akik velem voltak, a fényt ugyan látták, de a velem beszélő hangját nem hallották. Ezt kérdeztem akkor, mit tegyek, uram? Megvan. Megvan. Mit tegyek, uram? Az Úr pedig azt felelte nekem, kelj fel, menj Damaszkuszba, és ott megmondják neked mindazt, amit tenned kell, amit Isten felőled elrendelt. Mit tegyek, uram? Nem tudod már csinálni. A legjobb helyzet egy ember életében. Mikor rászakad minden, se előre, se hátra. Testvérem, a legkínosabb, menekülnél, de hidd el, hogy ez a legjobb. Helyén van ez az ember. Hát jó hely. Ott a földön, nem lát, bezárult mögötte, bezárult előtte, de fölfelé nyitva. És kimondta azt a szót, amelyik utána kinagyítva csupa nagy betűkkel az egész élete fölötti felirat lett. Állítsátok meg akárhol az élete filmjét. Mit tegyek Uram jegyében? Zajlik a dolog. Hát az ő urának programja van vele. Hát erre várt, hogy végre elmondhassa. Hát amíg tele volt ördökléstől liegve, addig hiába mondta volna, na, állj már barátom, állj már, hallgasd meg. Képtelen volt, nem volt olyan állapotban. Nézzétek meg Péter apostolt. Hogy kezdődött nála? Uram, jelentkezem, én valamire való, belevaló ember vagyok, társaim közül is, vezéregyéniség. Na, kezdjél velem valamit. Nem úgy kezdődött. Úgy kezdődött, hogy a hajójából tanított Jézus. Ő már hallott róla több mindent. Hitt is, meg nem is, meg ahogy a maga módján földolgozta. Akkor azt mondja Jézus, hogy evezetek be a mélyet, vessétek ki a hálót. Na, vezéregyéniség, helyre teszi Jézus. Mester! Hát hogy képzeled, egész éjszaka aláztuk, nem fogtunk semmit. Hát most nappal bemenni a kereszt. Befogja a száját a te parancsodra. Én el tudom képzelni, hogy ahogy mentek befelé, Péter oda kacsintott Andrásnak, méltóság teljesen, hogy na, a tanító nagyfogás lesz, vagy a Jánosnak, vagy a Jakabnak, a haveroknak. Majdnem kirögte Jézust. Nappal akar a genezareti tavó alatt fogni. Igen ám, de mikor tele a háló, rogyásig, mit csinál ez a Péter? Azt mondja, hogy Jézus, hát eztán együtt halászunk. 50-50. Fele a tiéd, fele az enyém, ez egész jó módszer. Hogyne. Letérdel a deszkára, a lucskos hajó vagy csónak deszkára. És mit mond? Uram, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. De nagyot nőtt a mester ázsiója. És nem mester így mester, úgyhogy uram, mi történt ezzel az emberrel? Mi az, hogy bűnös ember vagyok? Hát az volt addig is. Hát csak nem látta. Hát mit csinált a parttól odáig? Valami égtelen bűnt? Hát legfeljebb ez a kacsintás, de hát ez nincs benne a Bibliában. Ez csak én gondoltam, hogy én mit csináltam volna, hogyha én vagyok a helyében. Hát gyanús lett volna az ügy. Leesett? Úgy szokott. Bocsánat. Tehát, Uram, eredj el tőlem, mert fölragyogott előtte Jézus személye, hogy ez tényleg az Isten fia. De testvérem, ha neked fölragyog Jézus személye, az rázós, mert az olyan fényes, az a reflektor egyszerre, hát nem csak Jézust világította meg, hanem Pétert is. Hát rettentő kínos volt neki. Hát lehet, hogy szépen elmatyatyolt a falpénzből, mikor osztották el, mit tudom, az anyósával is hogy álltak meg. Az egyáltalán, hát nem akarok kitalálni dolgokat, de úgy, ahogy mi, mikor rádöbbenünk a bűneinkre, mikor megvilágítja az Úr, mikor ott állsz, és nincs mit mondanod, úgy jártam csúzlival, testvérek, már bocsánat, hogy lehozom a csodálatos magasságokból megint ide a gyerekkoromba a dolgokat. Hát öcsém volt a nagy kivitelező, tudjátok, erről szóltam. Mindig csúzlizott, és kilőtte az iskola ablakot, hát ott volt a parókia mellett, mégpedig úgy kilőtte, hogy az a kavics Ez a kettős ablak közé ment be, egy kicsit ilyen srégan verte ki a külsőt. Hát milyenek a tanárok? Hát egyből gondolták, hogy valamelyik papgyerek lőtte ki az ablakon. Sorakozó, felső tagozat. Hárman voltunk felsősök. 8., 7., 5. Azt mondják, álljanak ki a véggyerekek. Új, de nagy égés. Melyikük csúszlizta ki a... Na hát, szégyellem, de bátyámmal együtt bemószároltuk az öcsénket. Hát nem is volt csúszlik, neki volt. Na, a fülét megfogt, lekezelte a tanár. Hát idáig szép volt, hanem délután. Hogy jött az az ötlet nekem, hogy kimegyek a templom mellé, ahol volt egy sóder domb, és megpróbálom ezt a csúszni. Képzeljétek el, még csak a kavicsokon vakaráztam, mikor a templom sarkon föltűnt a vécsei tanár úr, aki füleselte, vagy fülelte az én öcsémet. Ott a csúszni a kezembe. Még egyet se lőttem. Hát mit mondotok? Hát egy... Na, fiam, azt mondja. Kicsúszlizta ki az ablakot, és még képes volt az öcsédre, meg a több. Na, ebben a helyzetben most mondd el, hogy de tanár úr, én nem csúsz, én még hozzá sem nagyon nyúltam, csak idáig kellett. Röhely. Nincs mese. Ott vagy megfürödve. Hát Péter ott volt. Itt nincs mese. Eredj el, uram. És tudjátok, mit mondott Jézus? Péter. Hát ha te ezt már látod, hát akkor már tudunk kezdeni valamit. Hát ezt nekem ki kellett várnom, amíg ebbe az állapotba jutsz. Hogy eredj el, uram, tőlem, mert hát te hogy megyek el, te jössz velem. Testvéreim, fölemelt fejjel még senki nem gyalogolt át a kereszt szabadító kapuján. Ott csak úgy, hogy rátszakadtak a bűneit. Ha nem, akkor még várni kell. De amikor már nyom, nyugtalanít, az jó jel. Úgy szoktuk elküldeni a csendes hétre a testvéreinket, hogy kívánom, hogy érezd rosszul magad. Nézd rám, hogy mi van. Mondom, nem végig, de az elején. Egy darabig. És ha te rosszul érzed magad, és már forog a fejedbe, hogy akkor kedden, hogy megy a vonat visszafelé. A gáz csak az, hogy mikrobusszal osztak el. Néhányan már végig gondolták. De úgy szerdára beáll, ami az egyik fóti fiatalasszonynál úgy ment, hogy feleségem leadta. Hétfőn azt mondja a Marika, hát a férjemnek kellene itt lenni, ez mind neki szól. Kedden azt mondja, hát azért 5-10% az én részem is. Akkor elmagyarázták neki, hogy az úr mindig azzal beszél, aki előtte van. Tehát akkor ez az 5-10% a 100, vagyis, hogy ezt kellene rendbe tenni, és utána majd a férjével beszél, mikor ő lesz ott az úr előtt. És akkor szerdára ez az 5-10% valahogy nőtt. Nem tudom, hogy mi történt ott, és csütörtökre már eltűnt az összes. Eltűnt az összes. Hát nézzétek Sault. Hát úgy beszél vele Jézus, mint aki rendben van, nem? Ez micsoda. Nem azt mondja, hogy te piszok alak. Maradj ott a földön, most a fejedre olvasom az egészet. Holnap estére végzünk. nem azt mondja. Mikor kimondta ez az ember, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Tudja azt Jézus, hogy még tisztába kell tenni. Még ott nem lehet megkeresztelni. Még ezek, most már ő látja, hogy baj van, de szépen el kell az ügyet rendezni. De Jézusnak minden rendelkezésére áll, amit a te gyógykezelésed, meg az én gyógykezelésem ügyében. Sőt, amire az élethez és a kegyességhez, mint kezdtem az 1 Péter 1.3-ba olvasni, szükségünk van, az ő isteni hatalma mindazzal megajándékozott bennünket. Itt nincs elakadás. A mi úrunk nem esik kétségbe, hogy hű, azt, hát ez albérletet rendezett Damaszkuszba. Hát itt most megállt a dolog, hogy emelem én ki ebből a slamasztikából. Az bízd rá, hogy hogy emel ki téged a legmélyebbről. Csak nyisd ki a szíved, erre az egyre van szüksége. Add meg magad! Úgyse tudsz már csinálni. Tudsz. Hát ha tudsz, addig úgyse adod meg magad. Mikor már nem tudsz mit csinálni, kimondod. Uram, kezdj velem, amit tudsz, ha tudsz. Mit tegyek? Mit tegyek? Nem esik kétségbe az Úr, megmondja. Nem azt mondja, kelj föl, aztán elindítalak egy útra. 5-ször kapsz 40-et egy híján, körülbelül a 8-10 évet töltesz börtönbe, 3-szor hajótörést szenvedsz, de azért ki fogsz evickélni a bajból, üldöznek szárazföldön, üldöznek hajó, üldöznek a zsidók, üldöznek a pogányok, meg még ezen kívül néhány nehézségben részed lesz. Hát fő se kelt volna. Ez teljes kiütött volt így is. Mit mond neki? Kelj föl, menj be a városba. Első boríték. Ugye akadályverseny jön. Ha te átadod magad az Úrnak, izgalmas lesz az élet. Addig úgy körülbelül megszoktad, hogy ja, elmegyünk a templomba, ott körülbelül nem történik semmi extra. Körülbelül hogy jövök haza, körülbelül mi van. De mikor átadod a szíved az Úrnak, hát nem tudod, hogy mi jön. Úgy van az igében, hogy olyan ez, mint az az ember, aki lélektől született, és nem tudja, hogy honnan jön, hova megy. Hát egyszerűen nem tudom a programot. És megkapja a borítékot. Borítékban benne, kelj fel, menj be a városba. Még ezt se tudja megcsinálni egyedül. Na de hát ott vannak a pribékek. Valamit ők is csináljanak, már eljöttek idáig. Az Úr ugye nem köti az orrukra, hogy dolgatok végezetlenül mentek haza. És mikor el akarjátok fogni majd a vezért, hogy számoljon be, hogy miért csinálja ezt az egész cirkuszt, akkor nem tudjátok majd elfogni. Nem tudom, hogy az a küldöttség hogy ért vissza Jeruzsálembe, testvérem, az nincs benne a Bibliában. De hogy Saul nélkül értek vissza, az biztos. És megfogják a kezét, fölemelik a földről, és Saul mondja nekik, hogy az albérlet az oké. Vezessetek oda az Egyenes utcába. Beviszik az Egyenes utcába, de még azt is megmondta, a borítékban benne volt, hogy majd megmondják neked a következő lépést. Közben intézkedik az Úr, mert egyszerre mondom, izgalmas lesz az élet. Hát egyszer átkerültél az ő felség területére, ott pedig ő a főnök. Milyen hatalommal intézkedik? Ananiás, az egyik vezérhívő, ott, Damaszkuszba. Ananiás, itt vagyok, Uram. Feladatot kérek. Na, indulj az Egyenes utcába, ott van Saul, elmondja azt is neki, hogy imádkozik, meg a többi, meg hogy választott edénye, meg már elmondott ebből valamit. Nehézkes az Anániás. A hívő is olyan ám, mint a lőtt fejük, hogy igen, uram, bármit megteszek, érted, és akkor kér valamit, akkor én elkezdek magyarázni neki. Hát nézzétek meg, olvassátok majd vissza, hogy már mondta, hát nem úgy volt, hogy sötétbe hagyja őt Jézus, hanem azt mondja neki, hogy kelj fel, menj el abba az utcába, mert Egyenes utcának hívnak. És keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek. Hát ha csak ennyit mondott volna, akkor még értem a mellébeszélést. Mert íme imádkozik. Miért úgy elkerült el? A Saul név az akkora volt neki, hogy már oda se figyelt. És látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Ez úgy volt, mint a tanítványok, mikor Jézus azt mondta, hogy harmad napon föltámadok. Nincsen, uram, mondja Péter. Ilyen veled meg nem eshet. Na jó, ő nem erre gondolt, hogy a föltámadás, hanem előtte azt mondta, hogy az ember fiát meg kínozzák, stb. Keresztre feszítik. De azt már nem hallotta. Hát ilyen örültséget mondani ezek után, mentsen, uram, hogy te föltámadj. Hát értitek, hogy így nézünk ki hívők. De hát hozott anyagból dolgozik az Úr. Hiába vártatok itt valami csudaszónokot, hát jött egy öreg manusz, aki már századszor mondja ugyanazt. Valaki azt mondta nekem, nem jöttem el erre a csendes hétvégére, mondta, összelt a hiba. Hát a végtamás mindig ugyanazt mondja. Mondom, ekkora dicséretet. Hát akkor úgy látszik, nem össze-vissza beszélek. Hát ezek megjegyezték. Ezek mindig Jézusról beszél, mindig alkotja, mindig a képeket hozza, mindig variál, ugyanazt mondja el. Egy valaki volt, aki az én egyik beosztott lelkészem, akinek pedig nem forgott veszélyben az élete, de mikor én ezt a zöld könyvet mondtam el, beleéléssel, kétszer másfél órában, az kacsa tömés volt, jegyes párok jöttek, ott volt 6-8 jegyes pár, tudom én, jönnek a férfiak, és ott van bennük, hogy most megimádkoztat a pap, vagy mi lesz itt, de hát nem lehet addig esküdni, hát muszáj ott lenni, no, beülnek gyanúval, és akkor én rákezdek. És hát ez egész napi munka után, abszolút hitetlenül, vagy ahogy, ott ülnek, és figyelnek. Akkor látom, hogy már bágyad a fejük, akkor látom, hogy itt módosítani kell. Bocsánat, testvéreim, ez a Manda Bokori, ez valahogy viccel velem, de a testvérek résen vannak. Azt az én kis üvegemnek majd légy szíves közelebb hoz. Ezt meg ki kell várni majd ezt a részt. Ne ennyire közel. Még van kedve szivatni. Mikor az izgalom csúcsán állunk, nem kapok levegőt, bocsánat, testvérem, jó, hogy nem videófölvétel van, úgyhogy nem kapok levegőt, leesik a mikrofon, lehetetlen helyzetben vagyok, nem olyanban, mint Saul. Na, ezt az egészet kivágjuk, és onnan folytatjuk tovább. Tehát értjük, hogy hozott anyagból dolgozik, ami úrunk, nehézkes hívők vagyunk, de ő nem esik kétségbe. Nem mondja azt, hogy veled már nem kezdek. Te már háromszor is rászedtél engem. Elfelejtetted, amit mondtam. Elkezdtél magyarázni. Hát nézzétek meg ezt az Anániást. Hát én azt mondtam volna Jézus helyében, hogy Anániás, te adod nekem a borítékot, vagy én adom neked? Hát ne a farokcsóváljam el kutyát. Hát elmondja neki, hogy mit csináljon, és ő elmondja, hogy jaj, de ez baj, hát ide hogy, meg mi fú. És akkor folytatja tovább, türelmes az úr, mert ő neki megvan a terve. És nem másikat választ, nem mondja, na akkor Hanániás, aludj tovább, kezdjük egy másikkal. Szó sincs róla. Őt választja, azt mondja, mikor a panasz, hogy ide is ezért jött, csak ezt mondta neki az úr. Menj el, mert választott eszközöm, hogy elvigye a nevemet a pogányok királyok Izrael fiai elé. Szó szerint így történik. Hát amit felolvastam, ott éppen a pogány helytartó, éppen a király, az Agrippa király előtt áll, ahol ott van, mit tegyek, uram, és az egész életén át. Értsük meg, hogy gramra beteljesednek az Isten ígéretei, egy szót fölöslegesen nem mondott ki. Hát egy drága igaz, úgy kell rátapadnod, hogy ezeket a szent igéket így figyelem, és megy Hanániás, és elvégzi a dolgát. És 2-0. A földről az albérletig, az albérletbe kinyílik már a szeme, letette a bűneit, megkeresztelkedett, mert ugye ott akkor azt jelentette. Aki megkeresztelkedik, az vallja, és nem vonja vissza, hogy mit tegyek, uram. Jön a harmadik boríték, de most nem akarom végigmondani a borítékot, mert holnap meg az a címünk, hogy egy ember, aki mennyei programot él. Csak ezt szeretném, hogy értsd meg, hogy a szívedre van szüksége az Úrnak, mert nem töri rád az ajtót. Miközben a sátán kiben jár úgy, ahogy ő akar, ha engeded, észre se veszed, az Úr azt mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Életközösségre lépünk. Tisztel, hogy te nyitott ki az ajtót. Uram, valaki így mondta, hogy egy ember az olyan, mint egy kis házikó. Van két ablak és egy ajtó. Az egyik ablak az értelmünk, a másik ablak az érzelemvilágunk, az ajtó az akaratunk. És azt mondja, hogy Jézus kopogtat az ablakokon. Van, akinek az értelmi ablaka erősebb, de ott is mind a két ablakon kopogtat. Van, akinek az érzelmi jobban hatnak rá a történet események, vagy érzelmileg lehet jobban megközelíteni, ott is mind a két ablakon kopogtat. De nem azért, hogy te kikönyökölj és kokettálj Jézussal, hanem azért, hogy menj oda az ajtóhoz, és nyisd ki az ajtót. Az ajtó az akaratod. Ezt az egyet kéri. Megértetted, hogy be akar jönni. Nyisd meg. Uram, fogalmam nincs, mit csinálsz. Nem tudom, hogy hogy folytatódik. Izgulok, mert eddig legalább talaj volt a lábam alatt, de mi lesz velem, ha én átadom az életem neked? Testvérem, a legnagyobb orcátlanság az ember részéről, amikor így gondolkozik. Annak az Úrnak átadni az életedet, aki az egyszülött fiát adta érted szőröstől, bőröstől, testestől, lelkestől kárhozatra, és te latolgatod, megéri. Megéri. Neki nem, de neked ész nélkül kellene rohannod és azt mondani, hogy Uram, ha igaz, amit ez a lelkész mond, én ebből a teremből nem akarok kimenni, anélkül, hogy ki nem nyitom a szívem előtted. Már 10 éve kellett volna, már akkor szóltál, és megérte ezt a 10 évet elszabotál? Akkora nagy 10 éved volt? 15-20, mennyit mondjak? 3? Amikor először szólt és kopogott. Mit vársz te? Hogy mi lesz? Erre várt az Úr. Egy 40 körüli fiatalember ott volt velünk, mint ahogy számos fiatalember, vagy fiatal leány, a fiatal felnőttek csendes hetén a nyáron. Hollókőre mentünk, a híres hollókői nemzeti kincsvilágban. Persze egy ilyen félig lerobbant hotelbe, vagy hol voltunk, vagy vendéglátó helyen, de jól megvoltunk. Csendes hét. Fiatal ember jött, mert problémái voltak. És amikor vége lett a hétnek, tábortűz, ezek a fiatal, egyedülálló fiatal felnőttek, akik az egész kör, talán ha volt egy házas pár, vagy a szíved sem volt, ez a kör ott volt. Ez az én barátom, aki a TV Sport 1-en, amikor jön a harmadik félidő, akkor rendezi a sorokat a nézőtéren, meg vagyok hívva, még ez hátra van, tehát most akadályoztuk abba, hogy én harmadik félidőre menjek. Nagyon nem is ambicionálom, bár a sport így is rázós terület az életemben, néha Isten nagyon leállítja, de képben vagyok, este is megnéztem az ilyen sporthíreket, úgy fél tíz óra tájban, úgyhogy kérdezitek a gátfutást, hogy hívják ott a kézilabdát, azért el tudom mondani, de ezzel nem dicsekszem, csak hát én ugye ennek készültem kicsi koromtól, és sportriporter leszek, ezt már említettem nektek, de mindegy, a barátunk ez a az úriember, aki Tamás bátyám, olyan stílusban, olyan, ahogy kell egy rendezvény szervezőnek. Vége a hétnek, ott a tábortűz, félhomály, ott ülünk, lányok, fiúk, stb. Megszólal az én barátom, úgy csöndek, meg minden egyszer csak bemondja. Az az igazság, hogy azért, amiért én idejöttem, illetve abból, amiért idejöttem, semmi nem valósult meg. Sem munkahelyem ügyében nem kaptam el igazítást. Sem a társkérdésem ügyében nem sikerült nyomra bukkannom. Sem az egészségügyi problémáim, mert egy sok mindennel küzdő fiatalember volt, de egy dolog megoldódott én, mert megnyitottam a szívem az Úr előtt. És most örömmel megyek haza, és kíváncsian, hogy az alkalmi munkám vonalán hogy fog engem tovább vinni az Úr, hogy alkalmi vagy hogyan. Kíváncsian, hogy szán-e nekem valakit, és kíváncsian, hogy hogy gyógyít, vagy hogy kezel, vagy maradok ebbe, vagy mi lesz? Azt mondtam, óriási barátom, hát ez a lényeg, megértetted a lényeget. Hát nem azért vagyunk mi itt, hogy holnapra tele legyen a sonkával, sódarral, nem tudom én mivel a kamrád, hanem azért vagyunk itt, hogy te megoldódj. Értitek, hogy ez sokkal több, mint a teleraknak akármivel. Lányom még ott laknak, a Liszt Ferenc téren. Mert most majdnem az éttermi, meg vendéglátóvállalat minden lakást fölszámoltott. De volt egy olyan lakótársuk, akinek három lakása volt ott, meg az egyik sufnéra is rátette a kezét. Szerették volna betenni legalább a motort a vejem, de nem. És meghalt az atyánk fia. Hány lakást vitt magával, mit gondoltuk? Még a sufnit se. Még a sufnit se. De a lánya azt mondta, hogy szó sincs a sufniba. Semmit. Ragaszkodom hozzá. mennyi mindenhez ragaszkodsz, testvér? Nem viszel el az égvilágon semmit, de ha megoldodsz te, hát egy olyan potenciál, most gondold el, az Úr és te, ketten, hát akkor ő el fog akadni, gondolod? Éhen fog pusztítani? Elleveszi a kezét rólad? De süket az ember, de nehezen érti meg a Pista bácsi, gyógyszerész Pista bácsi történetét. Hogy ő olyan ajánlatot tett, amelyik teljesen egyoldalú. Ő arra csak ráfizetett, hát az az egy forinta nem nagyon. De a te urad, az erre ráfizetett. És amikor kinyílik a szíved, na ez az, ami, akkor helyeden vagy. Jó, hát a porba, a damaszkuszi úton, jó, hát átmenetileg a szemed se lát, jó, hát azt se tudod, hogy merre, hogyan, de a legjobb helyzetben volt Saul az addigi életéhez képest. Bármikorhoz. A legjobb helyzetben vagy, mikor átadod magad. Ezért kiáltottak föl a mi hitvallás szerzőink. Szeretem az evangélikus hitvallások, hogy megvannak sorba. De én jobban tudom a reformátusokat. És nekem az a Heidelbergi KT, ugye ott 127 kérdésben, kérdésfeleletben földolgozták a Bibliát. Első kérdés, nem mondom végig a 127, de ezt az egyet figyeljétek meg. Hát ha ez a tiéd, ennek a tartalma, akkor már én be is fejezhetem, te mehetsz haza. De hát az Edo bizonyságtétel előtt el ne menjünk, inkább helyet hagyok neki majd, mert eleve úgy készültem, hogy negyed órával ma rövidebb lesz. Akár hiszitek, akár nem, amen-t fogok mondani. Na de az Heidelbergi KT-t ne kerüljünk ki. Micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Mi a nagy szám? Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, úgy életemben, mint halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az én minden bűnömért az ő drága vérével eleget tett, és az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről, leeshetik, de nem önélküle, számon tartotta egyenként. Sőt, inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomra, az én üdvösségemre szolgáljon. Ezért ő szent lelke által engem is az örök élet felől biztosít. Ad üdvbizonyosságot. És szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Testvéreim, minden benne van. Hát a legjobb nekem, nem? Ha ez így igaz. De a legjobb neked is. Ha elmondhatod, és a legjobb annak a már mennybe lévő barátunknak, akik ott voltak a nagy templomi evangelizáción, azok talán emlékeznek rá. Hadd fejezzem be ezzel. Ugye elmondtam, hogy Németországban jártam a 90-es évek elején. A lányom volt ott ilyen német tanuláson az egyik missziói otthonba, szobalányként. És egy napot töltöttem ott egy éjszakát, és mentünk este a vacsorához. És jött egy magas, egyenes szálú férfi, 85 és a 90 között az én megítélésem szerint, én azt hittem, hogy ez egy tengerész kapitán. Köszönjünk mindenféle nyelven, nem mindenféle, de hát legalább hármon tudtunk, a lányom még több, semmi válasz. Még voltunk sértődve, hát egy missziói otthon azért az a minimum, hogy legalább egy guten Abendet azért mondanak nekünk, ha valakinek köszönünk. Másnap reggel ott ül ez a férfi egyedül a reggeliző asztalnál. Na mi végek? Körülbelül ez a vehemencia van a lányomba is, mind a kettőbe. Rám is próbálják verni minden balléjukat, hogy apu tőled örököltük. Váljatok meg, azért ez nem jó mellébeszélés. Na, a két vég megrohanja missziós embert, vagy kicsodát, mert nem tudtuk, hogy kicsoda az. Kérdeztük, hogy leülhetünk. Elkezdtünk beszélgetni. És hát még mindig ott volt bennünk, hogy miért nem köszön ez az öreg. Hát nem volt ez akkora szám, de hát olyan szoros folyosó volt minden. Meg hát úgy érzékenyek vagyunk, ugye, hogy nem köszönnek vissza. Na, hát kérdeztük, hogy honnan, hova, az elmondta, hogy Ukrajnából repül vissza Amerikába. Mert ő ukrán származású, és hát most a 90-es évek kezdetén megengedték, hogy ott egy missziós hajón lehessen misszionálni. És hát kérdeztem, hogy egyedül? Hát a felesége akkor ekkor morult, azt mondta, hogy a feleségemet 5 évvel ezelőtt a legjobb barátom elszerette tőlem. Na, erre mondjatok valamit. Ültünk ott, én belőlem kiszakadt az ötlet, hogy hát nem sokára megy utána, illetve elrődtem a poént, mert azt mondta, hogy a legjobb barátom Jézus. Na, ő oldotta meg. Hát ugye, akkor már értettük. És én mondtam, hát nem sokára megy utána. Hát ez lehetett udvarias is, meg nem is a dolog, de mondom, hogy hirtelen kiszakadt. És tudjátok, mit mondott? Alig várom. Egy könycsepp legördült a szeméből, és amiért elmondtam, az ezután jön. De a legjobb barátom megkért arra, hogy mivel te ukrán vagy, származásodra. És nagyon sokáig nekik nem lehetett hirdetni az igét, csak ugye a házaknál, meg ahogy ment az ige, most lehet. Megkérlek, hogy egy hónapra menj el erre a missziós hajóra, és hirdesd az evangéliumot. Hát azt mondja, most ott voltam, most megyek haza. Mert eldőlt a szívemben, hogy addig is, míg hazaérek, azt szeretném tenni, amire a legjobb barátom megkér. Érted, testvére? Hát olyan bonyolult az élet. Hát mondd ki, Uram, itt vagyok. Mondd a programodat. Szeretném cselekedni, amire te megkérsz. Azt hiszitek, hogy csak a lelkiekre lesz gondja? Hogy? Testestől, lelkestől. Mind életemben, mint a, nem a magamé, az övé vagyok. Ha ti tudtok gonosz létetekre jó ajándékokat adni a ti gyermekek, mennyivel inkább tudod ti mennyei atyátok szent lelket is adni, és minden egyebet. Ő testvéreim, az az ember van a helyén, akinek az a programja, hogy a legjobb barátja, mit kér tőle? Oda, Uram, új nap kezdődik. Adtál új napot. Mi a terved? És láttátok azt a puzzle darabot. Jó, hogy a feleségem nem hallgatja ezeket, mert ő annyit hall engem, hogy
Azt se tudja, hogy most merre járok, hát körülbelül sejti, de hát én sem tudtam, hogy Manda Bokor, hát hol bokrozunk itt, meg hol fogok én, Nyíregyháza Manda Bokor, hát egyszerűen, hát most már azért van fogalma, hogy az Isten milyen csodát tett, hogy a szántóföldből kinőtt a templom, és népe van itt. Nagy hála van a szívembe, értettek, higgyétek el, kevés a hely, az országban, ahol bázisa van az Úrnak. Vannak, vannak, de egy-két kezünkről meg lehet számolni. No, hogy nem hallja a feleségem, de az a puzzle. Hát ha én innen hazamegyek, már most a fülembe cseng, hogy azt mondja az én uram, hogy menj csak a pincébe, és rak tovább azt a puzzle-t. Egy 9000-es kéz, 13 hónapig rakta. Egy missziós lelkész, hol van ideje puzzle-t rakodni? Hát ahhoz, hogy én vidáman hirdessem nektek az igét, addig a szünetekben egy órát másfelet naponta muszáj. Valami szórakozásra eltölteni. Valami pihenéssel eltölteni. Egy év kellett a nyugdíjmenetelem után, hogy ezt lelkiismeretfutalás nélkül csinálja. Ugye a hívőnek mindig tükrön kellene állnia. Mindig téríteni kellene. Hát, és akkor ilyen fogcikorgatva megjövök és térítelek titeket? Nem. Az Úr azt mondja, hogy csináld, most megszünet, aztán indulsz tovább. Áldja meg Isten a szíveinket, hogy a helyünkön legyünk. Nem tökéletesek legyünk, nem is minden megoldott, barátom esetében semmi, de te megoldott legyél. Ott az Úr, itt meg te, és indultok kéz a kézbe. Úgy legyen. Amen. Szinte bizonyos vagyok benne, hogy Edo, amit elmond, hallgatózott, de nem hiszem, hogy változtat nagyot rajta, összecseng azzal, ami most elhangzott. De mi megvegyük elő az énekeskönyvet, még a bizonyságtétel előtt, és most már három verset énekeljünk. A mélyből kiáltok, és utána te mindent vállaltál, Jézus, és a harmadik, ugye, hogy mennyire a mai? Ó, téged szeretni, Jézus, a szívem boldog joga, és téged követni, Jézus, az élet célja maga. Te véled haladni, Jézus, a mennyek felé menés, és nálad maradni, Jézus, az áldott megpihenés. Úgy legyen.